János 10:27. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Arról beszéltem nektek, ugye az Isten hangjának a meghallásával kapcsolatban, hogy ebben a hallásban van egy kapcsolat, és a kapcsolatnak a következménye lesz a hallás, és a hallás következménye lesz, hogy követni tudjuk az Urat. Érthető, ugye? Van egy jó kapcsolatod Istennel, ezért tudod őt hallani, és mivel hallod, őt tudod követni. Hogyha valamelyik momentum kikerül ebből, akkor már bukik az egész. Ha nincs jó kapcsolat, ha az első pontot már meglátod, és nem működik ez a kapcsolat, nincs egy rendszeres kapcsolat Istennel, akkor hogy hallod meg az ő hangját? Hogy fogod őt követni? Tehát ez egy olyan ige, ami alapesetben le van írva egy olyan kereszténynek az életébe, aki tényleg egy rendszeres közösséget ápol Istennel és az ő szellemével. Tehát beszéltem erről, aztán csak nagy vonalakban mondom el, a másik főigénkhez gyertek, a Péter, 1 Péter 2-höz. Csak bevezetőkül, hogy kicsit úgy átálljon az elménk, az agyunk az igéhez, az igére. A másik ige a 1 Péter 2:24 volt, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Az Isten hangjának a meghallásával kapcsolatban szóltam arról, hogy amellett, hogy eretnekségek, hamis tanítások gátolhatják az Isten hangjának a meghallását, én múltkor sokkal inkább arra tettem a hangsúlyt, amit én érzékelek szellemben az utóbbi években, hogy nagyon sok az érzelmi sérült keresztény, nagyon sok az érzelmi bűnökkel küszködő testvér, akár keserűségre gondolok, akár meg nem bocsátásba, csalódottságra gondolok, hogy ezek miatt nem fogják hallani az Istennek a hangját. És én azt veszem észre, azt érzékelem szellembe, hogy az utóbbi években megerősödött egyfajta humanista tolerancia is az egyházban, a gyülekezetekben, ahol nem tudjuk már megmondani egy testvérnek, nem tudjuk már szétválasztani, hogy hol van szüksége egy lelki gyógyulásra, és hol van szüksége arra, hogy megtérjen a bűneiből, az érzelmi bűnökből, mert ebből is meg kell térni. És azt mondja az ige, hogy olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. És azt látom, hogy emberek évekig küszködnek a lelki bajaikkal, sérüléseikkel, sokszor évtizedekig, és nem tudnak túljutni ezen, és csodálkoznak, hogyha nem hallják Isten hangját, nincsenek a szellem vezetése alatt. A lelkünket, értelmünket, érzelmünket is be kell vinni Isten pásztorlás alá, hogy megengedjük, hogy ő pásztorolja a gondolatainkat, a lelkünket, az érzelmünket. Különben mi is tévelygő juhok leszünk. Attól, mert egy keresztény megtér, nagyon jól tudjátok, hogy ez egy álomvilág, hogy egy tökéletes jó kapcsolatban van Istennel, hogyha ezekből a dolgokból nem tud megszabadulni. Nem hallunk tisztán. Valljuk be őszintén, nem tudunk tisztán hallani. Hogyha tisztán hallanánk mindent Istenből, akkor már nem itt tartana az egyház. Az életünk nem így folyna. Sokkal nagyobb áttörések lennének, sokkal nagyobb megtérések, szabadulások lennének, ha teljesen tisztán tudnánk hallani az Urat. De ha nem megyünk pásztorlásra rá, és a lelkünknek szüksége van pásztorra, és nem engedjük, hogy ő felvigyázza a lelkünket, az érzelmeinket, és ebben az üttörténeti korszakban nem térünk meg az érzelmi bűnökből, az önsajnálatból, elmegy mellettünk Istennek a vezetése, mert nagyon gyorsan történnek dolgok, azt látom. És már nincs idő arra, ami 5 éve, 10 éve, 20 éve történt, hogy nyalogatjuk csak a sebeinket. Hanem gyors helyreállásra van szükség. Nagyon gyorsan változik minden, látjátok a politikában, a gazdaságban, mindenhol. Ezért a keresztényeknek is gyorsan kellene változni. Na most az nem megy, hogy a világ gyorsan folyik, gyorsan változik, mi pedig olyan lassan, mint a csiga. A keresztény élet dicsőségről dicsőségre való átformálódásról szól. Erőről erőre kellene mennünk, hitről hitre. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Ez egy győzelmes keresztény élet. És mégsem azt jelenti, hogy nem lesznek kudarcaink, nem lesznek verességeink, mert megtántorodunk, mi is elesünk. De az igaz, hogyha elesik, akkor is föl fog kelni, akár 7-szer. De mégse azt tanítja a testvérek az ige, hogy vereségről vereségre megyünk, bukásról bukásra. Nem ez az Istennek az ígérete számunkra. Amen. Jó szembenézni az igével. Beszéltem a Jakab 1-ben a tükörről, az igéről, mint tükörről, nem tudom, biztos emlékeztek többen. Beszéltem arról, hogy azt mondja Jakab, hogy ha az igének nem vagytok a megtartói, csak a hallgatói, akkor megcsaljátok magatokat. Nagyon-nagyon könnyű egy kereszténynek megcsalni magát. És nem is kell hozzá egy konkrét eretnekség, egy konkrét tanítás. Csak nem teszi meg az igét, ami szól hozzá. Csak megkeményíti a szívét, és már nem tud belenézni abba a tükörbe egy jó hiszeműen. Emlékeztek, azt a képet festettem el nektek, hogy belenéz a tükörbe ilyenkor az ember, megnézi magát, meglátja, hogy milyen volt, igen, igen, ez én vagyok, de utána rögtön elfordítja a tekintetét, és megy a másik irányba. Isten igéje arról tanít bennünket, hogy ne így cselekedjünk, hanem az igének a megtartói legyünk. És ha belenézünk ebbe az igébe, belenézünk az élő igébe, a tükörbe, tükör Istennek az igéje, Istennek a szent beszéde, azért adta, hogy átformáljon bennünket, hogy vigasztaljon, megerősítsen bennünket, hogy átformáljon, hogy vezetést adjon. Úgy kell belenézni abba az igébe, hogy igen, belenézek abba a tükörbe, azt mondom, igen, ezt mutatja a tükör, és én ebből meg akarok változni. Ebben a tükörben egyébként nem csak negatív tulajdonságok vannak, hanem pozitív dolgok is. Vannak keresztények, akinek ezt a pozitív dolgot kellene meglátni az életében, hogy Isten vigasztalja az igén keresztül. Egy szerethető keresztény vagy, Istennek a gyermeke vagy, nézz bele végre abba a tükörbe, hogy át tudj formálódni. Ne csak a rosszat lásd abba a tükörbe, hanem lásd magadat Isten gyermekeként, Isten felkentjeként. Amen. Szóval ennyit nagyjából bevezetőként, és akkor gyertek az én főigémhez, a Zsidó 12:25-höz. Megcsalattatás tehát. Megcsalattatás. És nem szégyellem még egyszer elmondani, hogy figyeljünk ezekre a tanításokra. Figyeljünk a Laodice bevét gyülekezetre. Emlékeztek, az egyháztörténelem utolsó gyülekezetéről van szó, ahol arról van szó, hogy ott megcsalják magukat a keresztények. Emlékeztek? Megcsalattatás történik. Isten azt mondja nekik, hogy kend meg a szemedet szemgyógyító írral. Vegyél magadnak tűzben megpróbált aranyat. Egy olyan egyházról szól, ahol már nincs felettük tekintély. Ahol szó szerint azt jelenti a Laodicea, hogy népuralom van. Ahol már a nép dönt el mindent. Ott felettük már nincs király, ugye beszélünk Istennek a királyságáról. Azt gondolom a Laodiceabeli korszaknak, hogyha itt gondolkodtam, azt tudnám mondani, hogy imádkoztam ezért, valószínű egy olyan korszak, ahol a királyság eleje nem tud működni. Mert egy totális demokráciában élünk. És a kereszténység nem erről szól, hanem uralkodik egy király. És az Isten országa, az eklézsia nem egy demokratikusan kialakított rendszer. Teljesen más, de talán ebből is bele fogok menni majd. Akkor nézzük a Zsidó 12-t. 12:25-öt. Ó, dicsőség az Úrnak. Isten adja, hogy tudjunk mindannyian épülni, és tudjunk átformálódni. Amen a mai nap. Zsidó 12:25-től olvasom az igét. És most találkozni fogtok azzal, hogy ahogy foglalkozunk az Isten hangjának a meghallásával és Isten királyságával, ezért találtam ezt a Zsidó 12:25-től terjedő részt. Vigyázzatok, nehogy visszautasítsátok azt, aki szól, mert ha azok sem menekülnek meg, akik a földön az intelmet adót elutasították, sokkal kevésbé mi, ha attól fordulunk el, aki az égből való, akinek hangja akkora földet megrengette, mostanra pedig ezt ígéri. Még egyszer megrengetem nem csak a földet, hanem az eget is. Ez a még egyszer pedig azt jelenti, hogy azok rendülnek meg, változnak át, melyek alkotott dolgok, azért, hogy azok maradjanak meg, amelyek nem megrendíthetőek. Úgy gondolom, és a gyülekezetben Lali is úgy gondolja, hogy felhangosodott egy hang. Várunk Isten hangjára. Vajon mit üzen most a gyülekezetnek? Úgy gondolom, és én is áment mondtam erre a vezetése, hogy Isten hangja most a királyság üzenete. Hogy újból mélyüljünk el Isten királyságának az üzenetébe. Merítsük ki, mi van ebben a fantasztikus üzenetben. És mi az, amit még nem adnáztunk ki. És valljuk be őszintén, beszélhetünk még Isten királyságáról, de szükségünk arra, hogy demonstrálja Isten ezt az országot. Mert még hiány vagyunk. Amen. Én hiszem, hogy kell kutatni, kell tanulmányozni különböző témákat, és tényleg azt érzem szellememben, hogy újból Isten helyre akarja tenni a királyság üzenetének a témáját. Tehát azt hallom én is, hogy Jézus Jézus ezt szólja, hogy királyság, Isten királysága, Isten országa újból számotokra és számomra, és hiszem, hogy ez egy hang, amit meg kéne hallani újból gyülekezeteknek. Nagyon-nagyon fontosnak tartom a királyságról szóló üzenetet. Sokszor prédikálták ezt az üzenetet úgy, hogy nem volt helyes. Be kell vallani. De itt, itt az idő, hogy helyreálljunk ennek az üzenetnek a megértésében és tanulmányozásában. És ennél még több van. Én magam érzem azt, hogy fáj a lelkem, fáj a szívem, amikor látom, hogy nem működik Istennek az ereje, hatalma úgy, ahogy kellene. Nagyon vágyok erre. És vajúdok, sóvágok azért, hogy lássam, hogy Isten csodát tesz. Túl kell mennünk a kutatáson túl, hogy demonstrálja is Isten az erejét, hatalmát. Tudjátok, az Azusa Street-i ébredés úgy kezdődött, hogy volt egy Parham nevű szolgáló. Nem tudom, ki ismeri, biztos most teljesen véletlenül eszembe jutott. Hogy kezdődött az az ébredés? Egy igazgatója volt egy bibliaiskolának Amerikában, és elment 3 napra, és azt mondta a nebulóknak, a diákoknak, hogy tanulmányozzátok a Szent Szellem kijáradását, tanulmányozzátok a nyelveken szólásnak az üzenetét. Elment az igazgató, a kis nebulók elkezdték tanulmányozni az igét, visszajött az igazgató, hát mi azt láttuk az igébe, hogy most is működik a Szent Szellem kijáradása, és megvizsgáltuk az igébe, hogy ott, ahol a Szent Szellem kijáradt, ott bizony a hívők elkezdtek nyelveken szólni. És ott nem állt meg a kutatás. Rögtön volt egy lány, aki hitből azt mondta, már pedig kérlek, tedd rám a kezedet, és én is nyelveken fogok szólni. Az igazgató se tudta, miről van szó. Engedelmeskedett. De olyan erős volt ebben a lányban a hit, hogy így kezdődött az Azusa Street-i ébredés. Ez a Parham szolgálata volt, aztán persze majd jött Seymour. Most csak a lényeget szeretném mondani. El kell, hogy érjen téged az a szakasz, a Biblia tanulmányozásod után, amikor kapsz egy kijelentést, kapsz egy igét, hogy olyan éhes leszel rá, hogy utána addig imádkozol, míg át nem törik, hogy ne menjen el az az ige, ne menjen el az a manna, hogy csak kikutatjuk az igéket. Azt mondja, Isten igéje, Pál azt mondja, hogy nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben. Amen. Hiszem, hogy jön egy olyan korszak az egyházba, ahol erő megnyilvánulások fognak történni. Nem beszédben áll Isten országa, nem teológiában áll Isten országa. Tiéd lehet a világ összes teológiája, és mégsem tiéd Istennek a királysága. Az összes héber görög igét tanulmányozhatod, mindent tudhatsz, és mégsem ismered a királyságnak a titkait. Az elmúlt években azt láthatjátok, hogy teológiai csaták folytak a világon. Itt Magyarországon is folytak a teológiák, mi az Isten igazsága, kegyelemtan, bővölködéstan, hit, mentek a viták, mindenki jobban tudta, de nem mutatták be Istennek az erejét. Azt mondja Pál, hogy nem teológiából, és nem logoszból áll Istennek a királysága, hanem erőben fog megnyilvánulni. Meg fog nyilvánulni Istennek az ereje, és az az igaz Isten, amely tűzzel felel. És hogyha az én Istenemet ismerem, azt gondolom, hogy ahol helyes teológia lesz, ott meg fog nyilvánulni Istennek az ereje, Istennek a szelleme. Mert azt mondja a Márk evangélium a végén is, mikor Jézus fölment a mennybe, tanítványokat megáldotta, azt mondja az írás, hogy megáldotta őket, és ő fölment, és utána örömmel elmentek a tanítványok, és azt mondja az ige, hogy Isten megáldotta őket, és megerősítette az igét jelek és csodák által. Ez az én Istenem. Illés Istene az én Istenem. Az az Isten, amelyik tűzzel felel. És hogyha a teológia, amit hirdettek, teljes elcsúszást okozott, meg kell kérdőjelezni, hogy helyes volt ez a teológia. Nem teológiai csatákról van most már szó, testvérek. Most már be kéne mutatni Istennek az erejét, és ezt magamnak mondom, nektek mondom, azért, hogy felbuzdítsalak benneteket, hogy túl kell menni azon túl, hogy ismersz egy jó teológiát, mindent tudsz a feltámadásról, mindent tudsz a Szent Szellemről elmében, de nem tapasztalod a megnyilvánulását. Eljön az idő, amikor erődemonstráció lesz az egyházban. És azt gondolom, hogy figyeljetek ide, azt gondolom, hogy az utolsó időkben meg fog nyilvánulni egy gonosz szellemi erő is, és Istennek az ereje is. Elkövetkezik az az idő valószínűleg az Antikrisztus időszakával is, hogy ahogy látjátok Mózesnél, ott voltak a varázslók, emlékeztek? És bemutatták, ugyanazt az erőt, de azt hiszem csak az első kettő vagy a három, igen, kettő tudták. A tetveket már nem tudták utánozni, és utána a többit se tudták utánozni. Miért? Mert Isten ereje hatalmasabb. Kutassátok úgy az írást, hogy utána azért imádkozzatok, hogy meg is nyilvánuljon. Meg is együk azt az üzenetet. Egy csodálatos türetté váljon. És utána pedig legyél bátor abban az üzenetben, hogy hirdesd, és hidd el, hogyha kijelentést kaptál, akkor rajtad keresztül működhet az az isteni erő. Amen. Kaptál üzenetet a királyságból a démonüzéssel kapcsolatban. Ó, micsoda tanítássorozat volt. Ó, Lali, nagyon tetszett, nagyon jó volt. Ó, micsoda jó üzenet volt a gyógyulással kapcsolatban. És akkor te hiszel benne? Rámered tenni a kezedet egy betegre? Rámered tenni a kezedet egy démonizáltra, hogy kimenjen? Rámered tenni a kezedet valakire, hogy Szent Szellemet vegyen? Ez Isten királysága. Még egyszer mondom, nem beszédben áll. Nem vitákban, megosztásokban az egyházban, hanem erőben. Meg kell mutatnunk Istennek az erejét. És ez természetesen nem csak rajtunk függ, hanem Istentől. De mit mond? Mit mond a Máté evangéliumában Jézus? Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Jöjjön el a te országod. Nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy mit imádkozunk. Gondold végig, hogy imádkozod a mi atyánkot. Tudod, hogy mit kérsz? Azt kéred, nem csak azt kéred, hogy a millenniumban ma jöjjön el Istennek a királysága, hanem itt a jelenben jöjjön el Isten országa az életedbe, az élethelyzetedre. Néha látom, hogy keresztények hisznek egy eljövendő királyságban csak. Hisznek abban, hogy majd Krisztus visszajövetelekor, majd megnyilvánul Isten ereje, vagy a millenniumban. De testvérek, Isten országa örökké való. Az örökké valóság azt jelenti, hogy volt, van és lesz. És a királyság nem csak el fog jönni, hanem már benned van, az újjászületés által. Hogy jött beléd Isten királysága? Ugyanúgy, ahogy az újjászületés. Ahogy az újjászületés, beléd került Istennek a királysága is. Miért? Mert azt mondja az Efézusban Pál, hogy együtt ültettünk fel a mennyekben a Krisztusban. A szellemed fenn van a mennyben. Értitek? A szellemed fenn van a mennyben, a feltámadás által. Ahogy elhiszed magadról, hogy újjászülettél, újítsd meg a gondolkodásodat, hogy nem csak újjászülettél, hanem Isten országa, Isten királysága benned van. Amen? Ó, nagyon elmentem, mert folyik, hol tartottam? Szóval, ezért mi, akik rendíthetetlen királyságot nyertünk, tartsuk meg a kegyelmet, hogy általa Istennek tetsző módon papilag szolgáljunk, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Látjátok, a zsidó 12-t, hogy a végig tanulmányozod, elég nehéz. Most arról nem fogok beszélni, láthatjátok ugye a keserűség gyökeréről szóló üzenetet, Ézsau történetét a 12-ben. Láthatjátok, hogy Isten szól a Sínai hegyen. És nagyon érdekes, hogy megrázás üzenetét látsz itt a zsidó 12-ben, látod az Isten hangjának az üzenetét, és látod a királyság üzenetét. Megrázás, Isten hangja és a királyság üzenete. A csiát is felolvasom, mert ez a vida volt. El ne utasítsátok a beszélőt, ha ugyanis azok, akik elutasították, nem tudtak elmenekülni attól, aki a földön a kijelentést tette. Sokkal kevésbé menekülhetünk el mi, ha elfordulunk attól, aki maga a mennyből való. Az Isten fia szól a gyülekezetekhez, az igén keresztül. A mennyből való szól hozzánk. Az ő hangja akkor a földet rengette meg, mostanra azonban az ígérete szól, még egyszer meg fogom rengetni a földet, és az eget is. És ez a még egyszer nyilván említi azoknak a dolgoknak átváltozását, melyek, mivel alkotva vannak, inognak, úgyhogy megmaradjanak azok, amelyek meg nem inognak. Azért, ha megmozdíthatatlan királyságot kapunk, legyünk hálásak, mert ezzel Istennek tetszően, lelkiismeretesen és félelemmel szolgálhatunk, mert hisz a mi Istenünk megemésztő tűz. Amen. Rendíthetetlen királyság, vida, csia, mozdíthatatlan királyság. Vida azt mondja, ezért mi, akik a rendíthetetlen királyságot nyertünk, tartsuk meg a kegyelmet, mert a szó eredetiben ott valóban a kegyelem. Azt mondja, hogy tartsd meg a kegyelmet. Egy erős birtoklás szó van ott. Sajnálom azokat a hívőket, akik félnek ettől a szótól, pedig Isten igéje ezt mondja. Birtokolnod kell tudni a kegyelmet. Úgy kell ragaszkodnod a kegyelemhez, mint egy pitbull, amikor az áldozatát benne tartja a szájába. Irányításról van itt szó. Egy nagyon erős szóról van szó. Tartsuk meg a kegyelmet. És nézd meg itt. Isten beszél. Isten egy beszélő Isten, testvérek. Beszélő Isten. Már az Édenben is beszélt. Így hozta létre az embert, hogy egy kommunikatív, egy kommunikáció történjen Isten és ember között. Mert vágyott az emberre. Az emberek által kitalált istenek azok némák, bálványok. Ugye? És Mózes találkozott a csipkebokorban egy olyan Istennel, aki beszél, lát, hall, szól hozzá, megérint, kommunikál. Képzeljétek el, mekkora élmény lehetett, hogy a csipkebokorban meghallotta Istennek a hangját. Képzeld el ezt, aki még nem hallotta Istennek a hangját. És nem csak, hogy beszél hozzá, hanem partneri kapcsolatra hívja. Bevonja őt a munkába, hogy cselekedje az ő akaratát. Egyértelmű Mózesnek, hogy ez az Isten létezik. Kijelenti magát, ugye? Dicsőség az Úrnak. A zsidó levél egyébként, azt szeretném itt elmondani, mert hát ha csak azért, hogy egy picit teológiát tegyünk bele, hogy értsétek a zsidó levelet, olyan zsidó keresztényeknek szólt, akik vissza akartak menni a judaizmusba. És az egész zsidó levélben azt láthatod, hogy Isten a levélnek a szerzője, nem tudjuk pontosan kicsoda, bátorítja őket arra, hogy erősödjetek meg, tartsátok meg a kegyelmet. A bizodalmat erősen tartsátok meg. Emlékeztek, sokat beszél erről, hogy nehogy visszatérjetek oda, honnan kijöttetek. A zsidó levél kiemeli Krisztusnak a fennhatóságát, hatalmát, dicsőségét. Olyan kulcsszavakat találsz a zsidó levélbe, mint jobb, nagyobb, dicsőségesebb, becsesebb, kivált, kiváltképpen való a Krisztus. Amen. És ez az Isten szól most az új szövetségben hozzátok, hozzám. Mert Krisztus nagyobb, mint az angyalok, a zsidó egy. Nagyobb, mint Mózes. Nagyobb az új szövetség, mint az ószövetség. Halleluja. Nagyobb, mint Mózes. Nagyobb, mint Áron. Halleluja. De jó ezt kimondani. De jó kimondani, hogy Isten beszél, és hallhatjuk őt. A zsidó egy. Nézzétek. Zsidó 1.1. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által. Az utolsó időkben szólott nekünk a fia által. Azt mondja, hogy most már a fiú szól. Most már nem proféták szólnak. És azt mondja a zsidó levél szerzője, hogy megnevessétek, aki szól. Mert most is szeretném leszögezni. Halljuk Istennek a hangját. Nem azzal van a baj, hogy nem halljuk, hanem hogy ellenállunk. Visszautasítjuk, megkeményítjük a szívünket. Erről beszél a zsidó levél. Nem arról beszél a zsidó 3-ban, hogy meg ne keményítsétek a ti szíveteket az ő eljövetelekor, vagy pontosabban, amikor halljátok a hangját. Erről beszél. Mi halljuk az ő hangját. Ennek ellenére nagyon sokan azt teszik, mint Jónás. Felhatott Istennek a szava hozzá. Kelj fel, menj a nagy Ninivébe, mert felhatott a gonoszság elém. És ahelyett, hogy elment volna Ninivébe, megfogta magát, és teljesen a másik irányba elfordult. Egészen addig futott, míg egy hajóig el nem futott, és nem, hogy a hajó fedélzetét, egészen lement a hajó gyomrába, aljába, bevágta a szunyát, és aludt. Csak hogy ne tegye azt, amit Isten mond. És nagyon sokszor tesszük ezt. Nem is pontosan így. Tudjátok, hány keresztényt láttam, hogy teljesen a másik irányba megy, mint amerre Isten mondaná neki? Nagyon-nagyon sok keresztényt láttam. És te, meg már a többiek is tudják, tehát nem azért, mert te egyre büszke vagy, hanem már tudják többen, hogy nem jó irányba mennek. És elfutnak. És tudjátok, miért futnak el? Azért, hogy ne hallják újból ezt a hangot. Elszigetelődnek. Elmennek közösségekből. Hogy ne csendüljön fel újból az a hang. Sokan futnak az elhívásuk elől. Sokan futnak azért, mert nem akarják megtenni Istennek az akaratát. Ez nem egy tanmese, ez egy valódi történet. Jézus beszél erről a történetről az evangéliumokban. Beszél Jónásról. És Jónás bekerül egy nagy halnak a gyomrába, mert nem akarta Isten akaratát tenni. Érdekes ott egyébként az egyéni felelősség, és egyébként, ha belegondolsz ott, ugye arról van szó, hogy ott elpusztult volna a hajónak az egész legénysége, hogyha ő nem fedi föl magát. Ezen gondolkodunk most egy picit. Ki merem-e mondani vajon, hogy létezhet az, hogy az új szövetségben, mert emberek a gyülekezetben nem térnek meg a bűneikből, lázadásaikból, engedetlenségeikből, lehet-e rájuk, lehet egy rossz hatást, hozhatnak-e egy gyülekezetbe? Csak az Ószövetségben vonatkozik ez? Csak fölteszem a kérdést. Szerintek valódi, valóság lehet az, mert ott az ő engedetlensége miatt elveszett volna a hajó, egészen addig, amíg nem ment engedelmességbe. Nem mondom, hogy átok érhet egy gyülekezetet, erről nem beszélek. Csak tegyük föl ezt a kérdést, hogy vajon működhet-e is az új szövetségbe? Bekapta a cethal, és nagyon sokakat bekap ez a nagy hal, egyébként nem tudjuk, hogy bálna, vagy milyen fajta hal volt konkrétan. Mit jelent ez? Eljut a mélységbe, ahol magányosan egyedül van, elszigetelődve, és ott rájön, ó, bárcsak látnám újból az Úrnak a arcát. Ott abban a magányosságban ráébred arra, hogy újból nekem Istenre lenne szükségem. És egészen addig nem tudott kijönni ebből, amíg segítségül nem hívta az Urat, és azt meg nem adta meg neki a hálát. És utána érdekes módon jött a halból. Mert egészen addig, higgyétek el, megrázás alatt van a keresztény, amíg nem teszi Istennek az akaratát. Én ezt tapasztalom. Van kegyelmi idő. És nagyon jó az Úr, még hogyha eltévedünk is, mindig észreveszem, hogy annyira jó, hogy nem hagy bennünket ott. Még mindig fölsegít bennünket, még mindig támogat, annak ellenére, hogy már nem akarjuk őt követni. De vajon észreveszed-e azt, hogy az életedben megrázás alatt vagy-e valamilyen területen? Fölmered-e tenni azt a kérdést, hogy valamilyen területen megrázás alatt vagyok, talán azért, mert nem cselekszem Istennek az igéjét? Szerintem lehetséges ilyen. És nézd meg, ahogy mondja a zsidó levél, hogy nem tudunk elmenekülni tulajdonképpen az ő hangja elől. Hogyha az övé vagy, te az övé vagy, és szeret téged, utánad fog menni. Néha szelíd hanggal, néha egy erősebb hanggal, hogy térj meg, mert addig nem fogsz kijönni a megrázásból, amíg nem teszed azt, amit én mondok. És ezt gyakran látom, és gyakran tapasztalom. És kijön a cethalból, vagy honnan a halból, Isten hangja megint felhallatszik, na menjél Ninivébe, mert én vagyok az Isten, én vagyok a király. És tudjátok a történetet, nem is tudom, mi jutott eszembe, tudjátok a történetet, megtér Ninive, kiakad, teljesen Jónás, hát ez mi ez, hogy van? És mondja neki az Úr, jogosan haragszol? Jogosan? És igen, jogosan haragszom. Nekem jogom van erre. De nézzetek meg, hogy mennyire gondoskodik Isten róla, utána küld neki oda egy tököt, vagy csinált egy hajlékot, kimegy a városból. Ez nagyon nagy jelenet lehet, meg kéne filmesíteni. Kimegy a városból, messziről nézi, hogy vajon rájuk-e csapa az ítélet, azért, mert azt még mondja is az ige, hogy megnézi, hogy vajon mi fog történni a városba. Tikkasztó meleg van, hőség van, oda küld Isten egy tököt. Ellátja, mert szereti őt. Azt gondolhatja, na jó, Isten akaratában vagyok, mert Isten gondoskodik rólam. Igen, ezt akarom nektek mondani. Sokszor gondoskodik Isten, mert Isten szerető atya, akkor is, ha nem járunk az ő útján. De tanítani akar. És neked az életedben föl kell ismerni az eseményekből, történtekből, hogy vajon van-e megrázás az életedben valamilyen területen. Gondoskodni fog. Vigyázz, hogy azért, mert gondoskodik, ne gondold azt, hogy biztos mindent jól csinálsz. Mert ő akkor is gondoskodik, ahogy Jónásról gondoskodott. Hanem lágyítsd meg a szívedet, hogy van-e valamilyen lecke abban a dologban, ahogy élsz, amik történtek veled az életedben. Tehát ne fuss el az Isten hangja elől. Azt mondja a zsidó 12, gyertek vissza. A fiú hangja már szól. És én azt látom, hogy egy megrázás fog jönni erre a világra. És már most megrázás alatt vagyunk. Nem csak az egyház, hanem az egész világ. És úgy hallom, hogy Krisztus hangja már szól. Lehet, hogy nem olyan nagyon-nagyon hangosan, de lesz egy pillanat, ahol dübörögni fog az ő hangja. Nagyon hangosan fog szólni az Úrnak a hangja. És mindent megráz Isten, a szárazföldet, a tengert. Mindent megráz azért, hogy ami meginokható, az felszíre jöjjön. Az egyház életébe azért teszi, hogy a kipróbáltak megújuljanak. Azért teszi, hogy benned és bennem az értékek megmaradjanak. Kiráz belőlünk minden olyan dolgot, ami nem tetszik neki. Ami megrendíthető, azt mind meg fogja az Úr rendíteni. Nem lesz olyan gyülekezet, ami nem lenne majd megrendítve. Jó gyülekezet, rossz gyülekezet, kis gyülekezet, nagy gyülekezet, teljesen mindegy. Miért vannak ezek a megpróbáltatások? Azért, hogy felkészítsen bennünket Krisztusnak az eljövetelére. Ami most történik, lehet veled, az érted van. Lehet, hogy nem érted még, de érted van, hogy megpróbáljon, kipróbáljon, hogy valóban a kősziklán van a te életed, az én életem. Figyelj, légy szellemben, hogy mi történik, mi zajlódik veled. Az Istennek a célja, lesz még egy nagy próba, lesz majd egy próba, amikor mindnyájan odállunk az ő színe elé. És akkor neked és nekem valami valódi értéket kell felmutatni. Isten adja, hogy itt a jelenlevők, vagy akik a neten hallgatják, valamilyen értéket tudjanak mutatni majd az Úrnak a keresztény életébe. És ne csak azt, hogy épp hogy megmenekültem a tűzön át, hanem gyűjtsünk szellemi javakat. Halld meg most, kérlek, Istennek a szavát, gyűjtened kell szellemi értékeket már. Ami megmarad, amit a rozsda sem fog elvinni. Szellemi értékeket. Nem csak szolgálatokról gondolkodok én itt. A szellem gyümölcseiről gondolkodok itt. De igen, gondolkodok arról, hogy Isten megbízott-e téged valamilyen szolgálattal. Ne fuss el Isten hangja elől. Hát oda fogunk állni az ő színe elé. Ó, dicsőség azonnak. Isten félelme van, testvérek, ahogy erről beszélek. Ó, Uram. Az egész világon rajta van már a rázás. Az egyházon is. Európában. Az egész világon láthatod, társadalmilag, politikailag, mindenhogy. Ti keresztények vagytok, én is keresztény vagyok. Ez már az Úrnak a hangja. Nem azt mondja az ige, hogy az ördög ráz meg mindent. Nagyon érdekes. Isten ráz meg mindent. És ebben a rázásban meg fogjátok látni, hogy kitisztul a hang. Egyre jobban kitisztul Istennek a hangja. És egyre jobban tisztán fogjuk hallani az ő hangját. Ó, dicsőség az Úrnak! Az a kérdés, hogy elfogadjuk az ő kedves szelíd hangját, szavát. És Isten egy megrendíthetetlen alapzatot fog létrehozni az ő egyházába. Higgyétek el, nem fog inogni. Erősek leszünk. És lehet, hogy te most bizonyos területeken a megrendülés, megrázás alatt vagy. De azért, hogy valóban oda kerülj a kősziklára. És ez jó neked. És Isten nem fogod hagyni. És ahogy láttuk, a királyságban kegyelem van. És a kegyelem fog téged segíteni, hogyha segítségül hívod az Úrnak a nevét. Amen. Dicsőséged. Mondjatok egy áment erre. Vajudás van az egyházban, és úgy érzékelem, ezt írtam föl magamnak. És nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő konkrétan. Válságot látunk, válságot észlelünk, de nekünk nincs itt maradandó városunk. Nagyon érdekes, testvérek. Ez is egy vízválasztó a szellemi keresztény és a testi keresztény között. Hiszed-e? Hiszed el, hogy sokkal magasabb értékek lesznek Isten országában, majd az eljövendő királyságában, vagy akár az ezer éves királyságban? Ó, dicsőség az Úrnak! Halleluja! Isten adja, hogy válaszoljon az Úr számunkra, olyan rázkódással is, amiben a Szent Szellem kenete ki fog áradni. És ki fog áradni, pont úgy, ahogy az abcselben olvashatod. Fölemelték a Teremtő Istennek a szavát. Teremtő Istenhez imádkoztak, amikor támadások alatt voltak, amikor rázkódás történt körülöttük, amikor támadás történt közöttük. Felemelték a Teremtő Istennek a szavát. Uram, tekints az ő fenyegetéseikre. Add a te szolgádnak, hogy teljes bátorsággal szolgáljanak, és hirdessék Jézus Krisztusnak a nevét. És akkor jött a mennyből egy rázkódás. Mert nagyon sokszor a rázkódás Isten szava, a Szent Szellem kiáradása is. Amik átéltünk a gyülekezetben az elmúlt hónapokban, heteken keresztül, vagy a női alkalmon, ez egy rázkódás volt, egy pozitív rázkódás. A Szent Szellem kitöltetett, a Szent Szellem kiáradt, testvérek. És azt mondja az ige ott, hogy megmozdult a hely. Rázkódás történt. A Szent Szellem kitöltetése, megújítása rajtunk is egy rázkódás. És erre van szükségünk, és hiszem, hogy a megrázkódtatások alatt, amiről beszéltem, a gyülekezetben pedig ez fog történni, akik hisznek a királyság erejében, hisznek a királyságban. Olyanok fognak történni, hiszem, hogy a Szentlélek kenete által dicsőítjük az Urat, amit tapasztalunk most is már hetek óta, és Isten szelleme kiárad. Úgy, ahogy Pál és Silás ott volt a börtönben, emlékeztek? Éjféltáj dicsőítették az Urat. A foglyok hallgatták, és olyan kenet szállt le, hogy azt mondja, hogy a tömlöc fundamentumai megrázódtak. Vágytuk erre a megrázásra? Én nagyon vágyom erre a megrázásra. Ez a pozitív megrázás, ahol Isten meg fog bennünket rázni, és fölráz bennünket. És így ki fogjuk tudni bírni a nehézségeket, a háborúságokat. Pálék Derbében vannak, ott azt mondja az ige, azok után prédikál, elkezdi a tanítványokat bátorítani, miután megkövezik, azt mondja az ige, kivonszolták Pált, megkövezték, lehet, hogy meg is halt, lehet, hogy meghalt és föltámadt. Utána azt mondja, elmennek Derbébe, és elkezdte a tanítványok lelkét bátorítani. Ő, aki majdnem meghalt, hogy vigyázzatok, mert sok háborúságon keresztül kellettek bemenni Istennek az országába. Mert Isten országa nem csak hatalmat hoz számunkra, hanem háborúságot, erőszakot tudunk szenvedni a királyságért is. Nem csak hatalmat jelent Istennek az országa, hanem bizony erőszakot is szenvedhetünk. A Jelenések egyhez, ha jöttök, vagy nem is kell gyertek, maradjatok ott a Zsidó 12-ben, most itt szabadon beszélek, amit érzem, hogy engedem, ami... Azt mondja a Jelenések könyvébe, 1.9. Én János, aki nektek atyátok fiai is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében, és királyságában, és tűrésében. A szigeten valék, mely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért, és Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Látod? Társak vagytok Jézus Krisztus szenvedésében, királyságában, és tűrésében. Isten királyságáért. Miért? Mert azt mondja a hegyi beszédben is Jézus, hogy boldogok, akik. Tudjátok? Mit? Háborúságot? Szenvednek? Az igazságért, ámen, mert övék az Istennek a királysága. Nagyon komplex a királyságnak az üzenete. Nem csak hatalom, nem csak dicsőség, hanem jár érte támadás, szorongattatás is. De az Úrban erős vagy, és én is erős vagyok. Ha ezt a rendíthetetlen, láthatatlan királyságot látod magad előtt szüntel, amiről a Zsidó levél szerzője beszél, akkor viszont meg tudod tartani a kegyelmet. Ha látod ezt a királyságot, a kegyelem összefügg Isten királyságával, ezzel a mozdíthatatlan királysággal, hogyha ebben hiszel, és hiszed, hogy nem csak eljött, hanem el fog jönni, hanem már benned is van Istennek a királysága. Nézzétek a szemeitekkel az ígét, ezt a Zsidó 12-t. Halleluja! Ó, dicsőség az Úrnak! Ha szellemben tudunk látni, akkor azt tudjuk mondani a szívünk mélyéről, hogy megnyertük már ezt a rendíthetetlen királyságot. Látjátok, hogy múlt időben van szó? Megnyertük. Megnyertük a királyságot. Már megnyerted. Megnyertük a királyságot. Halleluja. Ez szerint élünk, mozgunk, és ez föl fogja szabadítani, nézd meg a hálát és a kegyelmet. A kegyelem, a hála az egy szó, tudjátok. És utána jön a kará, az öröm. Istennek az öröme, a szóból ez származik. És ha kegyelemből van valami, akkor hit által. Ezt tanítja nekünk a Szentírás. Nem küriből, hanem kegyelemből, hit által. Kegyelemből már benned van Isten királysága. Úgyhogy nem tettél semmit. hanem ez a mennyei pozíciódhoz csatlakozik. A mennyei pozícióddal van összefüggésben, ahogy az újjászületésed, úgy a királyság. Olyan izgalomban vagyok, testvérek, érzem, hogy vibrál a szívem, a szellemem. A kegyelem jön fentről lefelé, a hála meg megy lentről felfelé az Úrhoz, testvérek. Ahogy jön a kegyelem, megy föl a hála, ezért a rendíthetetlen, mozdíthatatlan királyságért. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Miért kell ezt a rendíthetetlen királyságot úgy látni, hogy megnyertük? Miért? Itt azt mondja az ige, mert ezzel Istennek tetszően lelkismeretesen és félelemmel tudunk neki szolgálni. Az Isten tiszteletedet helyreállítja a királyságnak az üzenete. Látod? Miért tudunk papilag szolgálni neki tisztelettel, Isten félelemmel? Mert megértettük, hogy egy rendíthetetlen királyságot nyertünk. Hagyom, hogy lehessen. A királyság rendíthetetlen, mozdíthatatlan. Én megrendülhetek. De a királyságban nézek belül Isten erejére. Ő megerősít engem. Hú, de jó. Halleluja. Hú. Mit mond az Úr tulajdonképpen? A megrázás alatt, hogyha hallod az Úrnak a szavát, akkor a kegyelemből hitáltal birtokolt királyság meg fog tartani téged a megrázás alatt. Ez jó hír? Kiket tud megtartani? Akik a királyság gyermekei, hisznek a királyságban. Alapelvként ismerik a királyság titkait. Összefüggésében lássátok a Zsidó 12-t. Ott a kulcs, azt mondja a zsidó levél szerzője, hogy egy mozdíthatatlan, rendíthetetlen királyságot kaptatok az Úrtól. Ezeket az időszakokat, testvérek, és már most is látom, sokan esnek vissza. Ezeket az időszakokat, a nehezebb időszakokat azok fogják tudni kibírni, elviselni, akik be tudnak lépni a láthatatlan királyságba. Mert az Isten országa egy természet feletti világ. Egy láthatatlan ország. Egy láthatatlan. Mi Isten királysága tulajdonképpen? Mi a bibliai világnézet ezzel kapcsolatban? Akik hisznek Istenben, és hisznek a Bibliában, tudják, hogy van egy természetfeletti láthatatlan világ. És tudják, hogy van egy másik világ itt a Földön. Egy természetes világ. És hogy az a természetfeletti világ időnként áttörik, és beavatkozik ebbe a természetes világba. Így van? Tapasztaljuk ezt? Igen. Szeretnénk minél többet tapasztalni. Van egy láthatatlan világ ott fenn, egy természetfeletti világ, ami időnként áttörik, és különféle áldások, gyógyítások, szabadítások jönnek onnan, a mi megsegítésünkre. Ez más, mint a deizmus. A deizmus azt tanítja, régebben tanulmányoztam, hogy igen, a természetfeletti világot valóban megteremtette valami lény, vagyis Isten, de ő már nem avatkozik bele a természetes dolgokba itt a Földön. Értitek? Kezdetben megalapította az Isten ereje, tehát kezdetben megalakult valóban ez a természetes világ, a teremtéskor, de már onnantól kezdve nem szól bele Isten, és hagyja ezt az önállóságot. És azt tudom mondani, hogy sok keresztény gondolkodik így, deista tulajdonképpen, tudatalatt persze. Nem hiszi el, hogy történhet valami természet feletti az életében, vagy a gyülekezetben. Nem hiszi azt, hogy időnként áttörések történhetnek, ahogy Jézus is mondja, az angyalok föl is leszálltak, ugye, Nátánelnek? Pedig neked ebben kell hinni. Abban kell hinni, hogy egyrészt Isten királysága, az a láthatatlan természet feletti világ, és onnan időnként Isten kibocsát egy nagy kegyelmi ajándékcsomagot, de nem csak abban kell hinned, hanem abban kell hinned, hogy benned akar működni ez a királyság. Hát miért van benned ez a királyság? Nem azért, hogy passzívak legyünk, hanem hogy mozgásba hozza Isten. És nagyon sokszor, ugye nem véletlenül tanítja az Isten királyságáról Jézus, hogy van egy láthatatlan szakasz, egy kezdeti szakasz. Emlékeztek? Milyen Isten országa, mint a mustármag. Egészen addig, amíg elveti, nem látszik semmi belőle. De aztán hirtelen jön az a szakasz, ahol megnyilvánul. És ez kell a te életedbe, az én életembe. Sok mindent Isten vetett belétek a gyülekezetbe. Tudom, látom, tapasztalom, és érzem azt, hogy valamit megfogtatok. De el kell jutnod a következő szintre, hogy Isten már demonstrálni is akarja azt a magot. Hogy áttörjön az a mag. Áttörjön a királyságnak az ereje. Én ezért imádkozom. És nem szállok el, mert egészen addig, amíg Isten erejét nem tudjuk bemutatni, erővel, hatalommal, nem lehet így az orrunk. Amen. Mert nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben. És én erre várok. És erre készülök. Hogy megremegjenek a fundamentumok, a kell az én életemben, a gyülekezet életében, mindenkinek az életében, hogy mindenki azt tudja mondani, hogy Krisztusban vagyok. Mert senki sem vethet más fundamentumot, tudjátok. És az Krisztus. Krisztus mindenekben. Fejjel, hogy nem kérnénk, vagy elgondolnánk a bennünk munkálkodó erő szerint. Engedd testvérek ezekben a hetekben, Lali is prédikál a királyságról, hogy olyan gyökereket ereszten az üzenet, hogy elhidd, hogy Isten királysága benned van, és ki akar áradni. Amen. Az ország szó a görögben és a héberben is a király szóból származik, ezt fölírtam nektek, Lali már erről beszélt. Tehát mind a két nyelvben királyságot jelent, királyi uralmat. A magyarban egyébként ugye az ország az egy területet jelent, de mind a héberben, mind a görögben azt jelenti, hogy egy király uralkodik. Egy király uralkodik. Jaj annak az embernek, aki felett Isten nem uralkodik. Azt tudom mondani. Jaj annak! Aki nem engedi, hogy Isten uralkodjon az élete felett. Miért akar uralkodni? Hogy terrorizáljon? Dehogy. Ezt látod? Így bánt Isten Izrael népével? Nem. Ő egy szerető Isten. Azért kell, hogy uralkodjon rajtunk, hogy tőle függjünk. Nem elszigetelődve. Az Isten királysága működik gyülekezeti szinten is. Nem csak egyéni szinten. Ha te érted a királyságot, akkor érted a gyülekezetnek a szerepét, az összegyülekezést érted, hogy miért kell összegyülekezni. Ha te egy vallásos egyházban gondolkodsz, akkor eljössz ide az Isten tiszteletre, leülsz, meghallgatod és elmész, azt jó napot. De Isten királyságában nem ezt látod, hanem kapcsolatot látsz. Kapcsolódást az eklézsiában. Nem elszigeteltséget. Hát hogy gondoljuk azt? Mint a katolikus templomban eljövünk, meghallgatjuk az Isten tiszteletet, leülünk, még azt se tudjuk, hogy ki ül mellettünk, delitus mortus, nem tudom, miket mondanak, és utána pedig fölállunk és elmegyünk. Nem! Ilyen Isten királysága, ezt látod az abcselben? Nem, testvérek! Teljesen más egy királysági gondolkodású embernek a gondolkodása, a mentalitása. A királyságban élők tudják, hogy egy magasabb rendű alapelvek működnek ebben a királyságban, mint a Földön. Itt ebben az alkotmányban arról van szó, hogy szeles fere barátodat, mint önmagadat, áldjátok ellenségeiteket, ne átkozzátok. Ebben a királyságban arról van szó, hogy folytassam. Ebben a királyságban az alázat a menő. Minél magasabb szinten vagy, annál alázatosabb vagy. Meg van fordulva. Teljesen fejtetére van állítva az Isten királysága. De mivel királyság, ezért van hatalomgyakorlás, van tekintély, ugye? És mégis rendben, egységben működik. Szereti a királyság szava azt, hogy alávetettség. Tekintély alatt lenni. Az ige nem csak azt tanítja, és bocs, hogy hazabeszélek, de beszél erről az ige. De felolvasom. Felolvasom, mert nem szoktuk felolvasni. És én ezt nem akartam erről beszélni, de most felolvasom nektek. Bocsásson meg az, aki egy laodicebeli gyülekezetben gondolkodik. Zsidó 13. Engedelmeskedjetek előjáraitoknak, és fogadjatok szót. Mert ők vigyáznak a lelkeitekre. Mint számadok, hogy ezt örömmel műveljék, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ. Ahol demokrácia van, épp arról ezeket az égéket mind kihagyják. Nem kell gyülekezetbe járni. Nem kell kapcsolódni. Ez igaz, azt is tanítja, hogy nem hogy a vezetődnek, hanem egymásnak is rendeljük alá magunkat. Így van? Ez is a királyság üzenete. Halleluja! Az egyház nem azonos az Isten királyságával, mert az Isten királysága sokkal nagyobb valóság, mint az egyház. Ezt fölírtam ide nektek. Így van? Az eklézsia örökli Isten királyságának az áldásait. Isten megbízta az eklézsiát, hogy a királyság működjön bennük és bennünk. Akkor érti meg valaki a királyságot, még ezt is fölírtam, és akkor tud belelátni a titkaiba, ha átengedi Istennek teljesen a trónt, és teljesen tőle függ. Ez a jele annak, hogy valaki érti a királyságot. Nem az, hogy a királyság nevében nagy csodákat, jeleket tesz. Ez már a következő szint. Alárendeli magát Istennek. Fel kell tennünk a kérdést magunkhoz, hogy remélem nem sértek meg senkit. Tényleg hozzáadunk ahhoz a közösséghez, amiben járunk valami szellemit? Mert akkor királysági ember vagy. Hozzáteszel ahhoz a közösséghez valamit? Mert ilyen az eklézsia. Ez a mai kereszténység nem ilyen. Lótnak, futnak gyülekezetről gyülekezetre. Nem akarnak beépülni. Egyszerre 10 gyülekezetbe járnak. Föl vannak borulva, mert keresnek valamilyen hangot, de nem hallják azt, hogy épülj be egy testbe, egy helyi gyülekezetbe, ahol használni szeretnélek téged. Ne légy lázadó, hanem gyűlj össze a testvérekkel. Légy szeretet kapcsolatban, hogy mások által tudjál építeni. Menjél ima alkalmakra, ahol növekedsz. Ez már egy más hang, testvérek, amiket én tapasztalok a mai gyülekezetekben. Lótás, futás van. Lehet, hogy menekülés a szentségtől. Egy Isten tisztelet nem egy előadás, hanem az Úr szava szól a pulpitusról. Megnevessétek, aki szól. Nem egy előadás. Ó, Istenem, félem az Urat. Királyságtudatúak elutasítják a világnak a gondolkodását. Nem világi gondolkodású. Nem ebben gondolkodnak. Tudják azt, hogy más törvények uralkodnak. Tudják azt, hogy oda kell szánniuk a testüket, lelküket Istennek. Élő áldozatul. Mert az igazi Isten tiszteletben hogy tud megújulni a gondolkodásod? Figyeljetek! Az életbe nem fog tudni megújulni a gondolkodása annak az embernek, aki nem tudja a testét megfeszíteni, a lelkét nem tudja odaadni. A Róma 12 alapján nézd meg, szánjátok oda a ti testeiteket, tagjaitokat Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat a világhoz. Valami titok van abban, hogyha elszakadunk a világ szeretetétől, a világi dolgoktól, valahogy Isten ezt értékeli. Vagy kiszorul belőlünk a világ utáni vágy, és helye lesz az Isten hangjának. És ez kedves Isten tisztelet, mert ott azt mondja. Nagyon szeretem ezt az igét, mostanában sokat olvastam. Róma 14:17. Isten országa nem evés, nem ivás, hanem Szent Szellem általi igazság, békesség és szellemtől való öröm. Mindenki fújja ezt az igét. És vajon benned ez a Szent Szellem általi igazság, békesség és öröm létre tud-e jönni? Mert ez benned van. Nem olyanról beszélek most, hogy eljövendő dolgokról, hanem már most benned van az újjászületés által, amit te birtokolhatsz. Szent Szellem általi igazság, békesség és öröm. Dicsőség az Úrnak. Gyertek a Lukás 17-et, ide gyertek, légy szíves. Lukás 17:20-21. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa? felelt nekik, és azt mondta. Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, ímé itt, vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Az eredeti fordítás szerint ez nem jó fordítás, hogy szemmel láthatólag jön el. Tehát az ige nem azt akarja kifejezni, hogy nem jöhet el láthatóan Istennek a királysága, hanem arról szól a szó, észrevétel, nyomozás, valamilyen olyan fajta vizsgálatot jelent, amit tudományosan meg tudnak vizsgálni. Tehát Isten országa nem kutatható ki tudományosan, intellektuális módon. Mert ilyen ez az ország, mert láthatatlan, mint mondtam. Mert ez a mozdíthatatlan ország egy láthatatlan ország. És ez az ország van benned. Egyébként, és még egy, nem is azt mondja az eredeti szövegben, hogy ugye a farizeusoknak nem mondja azt Jézus, hogy ti bennetek van. Nagyon érdekes itt egyébként. Na mindegy, ebben most nem megyek bele, mert el fog menni az idő. Hogy kerül beléd ez a királyság? Kolossa 1.26, fölírtam ezt, gyertek ide, légy szíves. Amint mondtam, az újjászületés és a feltámadás által benned van ez az ország. És azt mondja itt az ige, hogy van egy titok, 1.26, ami el volt rejtve ősidők óta, amiről Pál beszél itt a Kolosséban, hogy a Krisztus mi közöttünk van, a dicsőségnek a ma reménysége. A csiát olvasom. Isten szavát arról a titokról, mely mióta korok és nemzedékek vannak, el volt rejtve, most azonban láthatóvá lett az Isten szentjei számára. Most, a fiúban, láthatóvá vált az Isten szentjei számára ez a titok. Isten szentjeivel akarta ugyanis megismertetni, hogy miben áll a titoknak, a bennetek lakó felkeltnek dicső gazdagsága a nemzetek között. Ő a mi dicső reménységünk. Ámen. Bennetek lakó. Itt viszont arról van szó. Bennetek lakó. Ez a nagy titok. Ezért mondja Jézus, hogy a királyság egy titok. És ez a titok felfedetett. Felfedezed, hogy benned van. Halleluja! Én már nem csak vizsgálgatni szeretném az Isten királyságát. Tényleg? Vagy legalábbis úgy akarom tanulmányozni, hogy áttörjön. Hálás vagyok azért, amit Isten tesz a gyülekezetünkbe. Globálisan is hálás vagyok, de tudom, hogy több van. Több van. Azt szeretném, ami tőlem függ, azt megtenném. A többit Isten tegye, mert úgyis kegyelemből fog működni ez az egész. És hiszem, hogy vannak időszakok, amikor Isten visszavonul. De az nem jelenti azt, mert globálisan visszavonul, vagy egy városban visszavonul, hogy egy közösséget ne áldana meg. Ez nem úgy van, hogy Isten visszavonul, ezért megengedjük a szívünkbe, ó, hát sehol nem lehet kenet. Hát nem ezt tanítja az ige, hiszen a kenet benned van. Hiszen Isten királysága benned van. Azért, mert globálisan, vagy országban, több helyen, vagy egy-egy gyülekezetben nem működik Istennek ereje, az nem azt jelenti, hogy a másikban se kell, hogy működjön. Szabadulj föl, ne nézz a természetes közegre, ne nézz arra most, ami folyik, hanem helyezd ide a tekintetedet, erre a közösségre, ahol Isten téged belehelyezett. Hogy ott legyél hatékony, abban a gyülekezetben. Amen? Ahova Isten helyezett. Nézz a családodra, nézz a magad életére, de neked itt lesz elszámoltatóságod. Amen? Halleluja! Isten adja, hogy sokan kutatják a jövőben Krisztus erejét, hatalmát, hogy újból elkezdjük kutatni, ne csak az Antikrisztus munkáját, hanem elkezdjük kutatni azt, hogy most mit akar Isten. Én erre jöttem rá, és azt tudom mondani, hogy ha valaki csak a jövőt kutatja, csak az utolsó időkkel foglalkozik. Vagy akár az ezer éves királyságnak a témájával, akkor nincs tisztában az örökké valóság fogalmával. Mert az örökké valóság voltban lesz. Isten nem azt akarja, hogy csak a jövővel foglalkozzál, mert akkor elmulasztod azt, amit a jelenben akar tenni. Az ördög röhög, elmulasztod az elhívásodat, ha mindig csak az utolsó időket tanulmányozod. Most! most van az örökké valóságban. Hiszem, hogy ezt el kellett mondanom. Nem akartam ebből beszélni, de hiszem, hogy el kellett itt mondani. Vagy a neten ezt, vagy itt a tesóknak, akik itt vannak. Mert nekem is szólt. Hogy mondja Jézus? Kegyelem annak, ugye, a Jelenések könyvében, kegyelem annak, aki attól, aki volt, aki vala, aki eljövendő. Még az igeidőkhöz is értened kell a királyságban. Tudnod kell, hogy mi a jövőre vonatkozik, mi az, amit neked most meg kell tenni, és mi az, amit elvégzett Isten az életedbe. A hit szelleme viszont mindig a jelenre vonatkozik. Ha te meg akarod mutatni a hitedet, mert ugye mondja a Jakab levél, mutasd meg a hitedet a cselekedeteid által. Ha nem tudod megmutatni, akkor nem nagyon hiszed el, hogy benned él a királyság. Csak egy eljövendő nagy királyságban hiszel, valahol egy halhatatlan király létezik fenn a mennyben. Dicsőség azonak. 10 percen van. Gyertek a Máté 12:28-hoz. Isten országát Jézus nem csak hirdette, hanem be is mutatta, tudjátok. Nem lehet elválasztani a királyság üzenetétől a gyógyításokat, a szabadításokat, a jeleket, csodákat. Nem lehet olyan teológiát létrehozni, és azt mondjuk, hogy most ez a frankó teológia, ahol kihagyjuk az Isten királyságáról szóló üzenetet. Nem? Ha beszélek a kegyelemről, akkor rögtön hozzá kell tenned. Aha, kegyelem? Mozdíthatatlan királyságot nyertünk. Kegyelem? Akkor ebben az országban, ebben a kegyelemmel áztatta kereszténységben, egyházban működni kell a jeleknek, a csodáknak, az Isten királyságának. Ha én pedig az Istennek szellem által üzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Avagy hogyan mehet be valaki az erős ember házába és rabolhatja el a holmiát, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert, és akkor rabolja ki a házát. Látjátok? Egy másik királyságról is beszél Jézus, a Sátán királyságáról. Nem csak Isten királysága létezhet, hanem Sátán királysága. Néha észrevettem még nagyon régen, amikor olyan, mint hogyha egy, nem tudom másképp leírni, de mintha olyan homály lenne néhány keresztényen, hogy abszolút te nem foglalkozik a Sátán királyságával. Tehát nem is nincs az elméjébe, hogy van egy másik királyság. Csak van a menny. És egyszerűen olyan, mintha ő azt hinné, hogy ő csak a mennybe juthat, és nincs akadályozó erő. Van egy másik királyság, ami mindig akadályozni fogja az Isten országát az életedbe. Abban a pillanatban, hogy újjászülettél, szembe fogod találni magadat egy másik királysággal is. Rögtön. És neked erre fel kell készülni. És harcolni kell. És vannak dolgok az életedben, amik szellemiek. Amire rá kell mondani, hogy ez már szellemi. Nem természetes dolog, ami történik velem. Hanem valóban egy ördögi támadás alatt vagyok. Nem természetes. Nagyon sok dolog a keresztények életében. Vannak természetes dolgok is. De vannak szellemi dolgok, amire ki kell nyitod a szemedet, a füledet, hogy odafigyelj, hogy oho, itt a Sátán királysága támad engem. És nézd meg, itt egy erőről van szó, hogy hogyan mehet be valaki az erős ember házába, és rabolhatja el a holmiát, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert, és akkor rabolja ki a házát. Azt mondja, hogy Isten országa elérkezett hozzád, amikor ki tudod űzni a démonokat. Na, ez már valami. Emlékeztek? Mert nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben. Itt egy másik ige. Ha te kiűzöd a démonokat, elérkezett hozzád Isten országa. Kellene, hogy ki tudjál üzni egy démont. Higgyétek el. Így, hogy már úgy 20-30 éves keresztények vagyunk. De ezt teljesen komolyan mondom. Ismerek olyan embert, aki az életében nem is meri rátenni valakire a kezét. Nem össze-vissza, nem erről beszélek. Nyilvánvalóan egy kézzetételt is szentül használom, tisztán, Istenfélelemmel az életembe. De gyakorolnom kell. Ki tudja küzdni egy démont. Legalább a királyságnak ez a része működjön már, nem? Ha már gyógyítani betegeket jelen pillanatban nem tudok. Halleluja! Isten bizonyságot tesz. És gyertek vissza a Zsidó 12-höz, mert gondolom, hogy nem fogom tudni befejezni. De ezt megmutatom nektek. Hogy egy pozitív dologgal fejezem be. Zsidó 12-18-tól olvasom, mert ugye elolvastam a végét az Isten királyságáról, és most a 18-as verstől fogom olvasni. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez, és trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szó, mert nem bírták ki, ami parancsolva volt. Még ha az oktalan állat is ér a hegyhez, megkövesztessék, vagy nyillal lövetessék le. És oly rettenetes volt a látomány, hogy Mózes is azt mondta, megijedtem és remegek. És itt egy váltás. De ti nem ehhez járultatok. Új szövetség, Krisztus, magasabb szövetség. Járultatok a Sion hegyéhez és az élő Istennek a városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez. Dicsőség az Úrnak. Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintésnek véréhez. Halleluja! Ez a királyságban működik. El szoktad ezt gondolni, hogy az élő Istenhez tartozol, a mennyei Jeruzsálemhez tartozol? Van egy ilyen látásod, legalább néha látod ezt a képet? Oda járultunk múlt időben a Sion hegyéhez, a mennyei Jeruzsálemhez, angyalok ezreihez. És ezt figyelj, az elsőszülöttek seregéhez, az egyházához, akik be vannak írva a mennyekben. Kikre vonatkozik ez? A mostani keresztényekhez. Itt nem azokra vonatkozik, akik már ott vannak föl a mennyben, mert akkor nem az lenne odaírva, hogy akiknek a neve be van írva a mennyben, hanem akik meg vannak már dicsőülve. Be vannak írva a nevetek a mennybe. Ez olyan komoly, testvérek, hogy reggel sírtam. Te már elérkeztél oda, ahol majd leszel. Ó, Istenem! Ó, Isten, adja, nyissa meg a szemünket, hogy szellemben tudjunk látni. Ez a kegyelmi helyzet már el van foglalva. Tied. Fel van írva a neved. Hú, de nagy dolog. Oda járultunk a Sion hegyéhez múlt idő. Már oda járultunk. El van foglalva. Már kaptunk valamit. Már vannak eljövendő javaink a mennyei királyságból. Tű. Megérkeztél oda, ahol örökké leszel. Érted? Hú, ezt nem lehet felfogni. Ez szerint magas, nem érted? Te nem is kell itt értened. A benned lévő királyság, meg a mennyei királyság, és a Szent Szellem azt összeköti, érted? Nem tudod megmagyarázni. A mában már a holnap is a miénk. És a földön a miénk a menny. Nem hamis tanítást hirdetek. Egyszerre a keresztény a két király, a két ország között mozog. A természetesbe és a természet felettibe. És úgy tudsz győzni. Sokkal jobban hiszed, hogy ez a királyság, ami benned van, erősebb, mint a földön lévő. Összes démoni erő, gonoszság, válság, politikai, gazdasági, infláció. Ha elhiszed ezt, ez a titok a királyságnak, ez a titka. Ha ezt nem hiszed, akkor javaslom, hogy az Efézus levelet olvasd végig, ahol meglátod, hogy ki vagy, hol vagy, hogy pozícionálva vagy Isten országában. Egyszerre tartozunk a földhöz és a mennyhez. Ó, dicsőség az Úrnak! Elsőszülöttek serege egyházához, akik be vannak írva a mennyben. Tudod, mit kéne okoznia bennünk ennek a mondatnak? Az, hogy eklézsiát szeretni fogod. Sokkal könnyebb szeretni azt, aki már fönn van a mennyben. Itt azokról beszél, gyülekezetekről, és nem aratás gyülekezete lesz ott, nem tudom milyen gyülekezet, hanem egy fantasztikus sereg, akiknek be van írva a mennyekbe a neve, a földön lévő hívőknek a generációja, eklézsia szó, a megváltottak idelenti közösségi formája, még nincsenek a mennyben, de a nevük fenn van írva, és ott van, le van foglalva. Jó, de jó! Ó, Istenem, szeretem Istennek az igéjét. Kegyelemből jogod van a mennybe. Látod? Kegyelem és jog. Mind a két szót használom. Miért? Hogy radikális legyél, hogy ragaszkodva legyél ehhez a kegyelemhez. Mert azt mondja, ragad meg a kegyelmet, mert mozdíthatatlan országot vettél. Jogod van a mennyhez. Jogunk van a mennyhez. Erősítsd meg a pszichédet. Ó, de jó, nagyon jó. Dicsőség az Úrnak. Van még egy 5 percem? 3, azt mondta 3. 3 és 3,25. Még egyet hagyd mutassak, a 2 Mózes 19-hez gyertek. 10 parancsolat előtt. Isten a 3. hónapban, ugye, hogy kijöttek Egyiptom földjéről, szólt hozzájuk, sasszárnyakon hordoztalak benneteket, magamhoz vontalak benneteket, hogy a szövetségemet megtartsátok, és ti lesztek az összes nép közül az enyém. Sasszárnyakon hordoz bennünket az Úr. Most is, nem csak az Ószövetségben. Istennek már akkor az volt a szándéka, hogy papok birodalma, papok királysága legyen. Mindig ez volt a vágya. És mi akadályozta meg ezt nagyon sokszor Isten? Nem akarták hallani a hangját. Mert Izrael népe nem akarta őt hallani. Mózes kellett nekik. Isten azt mondja, nem kell az én hangom. Jó, leegyszerűsítem, mert az idő megy, csak egy picit hozzá akarok tenni, hogy teljes legyen nagyjából egy picit a zsidó 12. Oké. Innentől kezdve, 1500 évig, profétákat fogok használni, embereket fogok hozzátok küldeni, mert az én hangomat nem akarjátok hallani, mert féltek. Pedig mondja nekik Mózes, hogy ne féljetek, hát Isten nem akarja, hogy féljetek, hanem az ő félelme legyen bennetek. Nem, mi nem szeretnénk ilyen tapasztalati kereszténységet élni, nem kell az Istennek a hangja. Pedig Isten előtte bátorította őket. 2 Mózes 19-ben azt mondja, ne féljetek, sasszárnyakon hordozlak benneteket, az enyém vagytok, papok, birodalma lesztek. Hát felkészítette őket, ígéretet mondott nekik. Miért rettegtek mégis? Földrengés volt ott. Hangosan beszélt az Isten. Hangosan beszélt Mózes. És ők pedig rettegtek. Isten mit akart? Mit mondott csak? Hogy a szentségre figyeljetek. Ne is közelítsetek. Ez volt csak a feladat. És tudjátok, Lali mondta nekem, föltettem neki ezt a kérdést, és beszélgettünk valamelyik, de most nézd meg, hát én nem rettegtem volna ott. Mi volt ott? És bölcsen azt mondta, ha Isten valamit kér, akkor te meg tudod tenni. És így van. Én azt gondolom, hogy általában véve, a keresztény attukor retteg Isten hangjától, akkor nem akar emberekkel kapcsolódni, közösségbe járni, amikor nem akarja hallani Isten hangját. Azok az emberek, akik valamilyen bűnben vannak, vagy érzelmi bűnben, nem akarnak hallani bűnfeltáró üzeneteket. És azt gondolom, ahogy az Abcsel 7-ben látjátok, István prédikációjában ő elmondta, hogy ők bálványimádók voltak. Aranyborjú, emlékeztek, Molok sátorra emlékeztek? Picit meg is mutatom. Abcsel 7. Nagy ugrásokkal tudtam ezt most elmondani, mert ez nem fért már bele. Borjúképet csinálának, Abcsel 7, borjúképet csinálának azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, gyönyörködtek az ő kezeik csinálmányaiban. Az Isten pedig elfordult, és ad őket, hogy szolgáljanak az ég seregének, amint megvan írva a próféták könyvében. Vajon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok-e nekem 40 esztendeig a pusztában Izraelnek háza? kellett volna hozniuk? Úgy tűnik. Kellett volna hozniuk áldozatot. Sőt, inkább hordoztátok a Molok sátorát, és a ti isteneteknek, Remfámnak csillagát, a képeket, melyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok. Elviszlek azért titeket Babilonon túl. Halkan mondom, lehetségesnek tartom, hogy titokban bálványimádok voltak, és megijedhettek az Istennek a hangjától. Biztos, hogy utána vannak tények, hogy ugye vannak olyan prófétai igék, most nem mutatom meg, ahol ezt erről beszél az Ószövetség, erről a égseregéről, meg Remfámról. Az biztos, hogy nem szabadultak meg minden örökségükből, Egyiptomból. De én azt gondolom, hogy mivel Lalis azt mondta, és egyetértek, meg tudták volna tenni, ha Isten kéri őket, hogy valószínűleg rejtett bűnök voltak ott, lehet, hogy voltak még ott rejtett bálványimádások a szívükben, hogy nem akarták Istennek a hangját hallani. De mi akarjuk hallani. Mi akarjuk az Úr hangját hallani. Még akkor is, hogyha bűnök vannak az életünkben. Mit kellett volna tenniük? Azonnal vissza kellett volna menniük a sátraikba, leborulni és ott megtérni. Igen, akarjuk az Isten hangját, ahogy mondja is. Hát nem akarjuk hallani az ő hangját. Hát még nem volt olyan, hogy egy nép hallotta volna Istennek a hangját, azt mondják az öt Mózesbe. Azt mondja nekik Mózes, hát a felhő közepéből, a tűzből hallottátok az Úrnak a hangját. Melyik hangtól féltek, testvérek? Tudjátok, melyik hangtól? Mi az, ami megijesztette őket? Én vagyok az Úr, a te Istened. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, én mellettem, tudjátok az eredeti szövegbe. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant vannak a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádj, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed ízlen, akik engem gyűlölnek. Megrémisztette őket az élő Istennek a szava, pedig szövetségkötés történt. De a szövetségben nem akarták megtenni az ő részüket. És Isten most is hív bennünket, mindent elénk ad, királyságot, szeretetet, erőt, hatalmat. De járjunk az ő útjain, járjuk az ígérete szerint, járjuk a szentség szerint. Hogy így halljuk őt, és ne vessük meg a hangját. Mert mire ez az erőteljes rázás meg fog történni, Isten azt akarja, hogy dicsőséges egyházat felépítsen. Dicsőséges embereket, dicsőséges Krisztusokat, kis Krisztusokat építsen föl, akiket tud itt használni a földön. Kérlek utoljára, utolsó szójogán, ne engedd meg, hogy bekorlátozz magadat, majd csak egy eljövendő királyságnak a működésére. Mert ez az ördögnek a becsapása. Most, az örökké valóságban benned van Isten királyság. Álljunk föl, testvérek, dicsőség az Úrnak!